akkor Isten tudja, mi történik. Lélegzete elfúlt, a vér gyorsan száguldott ereiben, s kereszt csontjában éles fájdalmat érzett, hiszen könnyű volt mindent kitalálni. Ezt a lánykát a krakkói asszony hozta magával, és az ő gyereke. Hallotta kevéssel azután, hogy az asszonyt elhagyta, hogy ikrek születtek, két leány, de soha se látta őket, nem hallott felőlük. Aztán még többet is kitalálhatott. Az, hogy cselédnek adta a leányt, az asszony mutatja, milyen nyomorban lehet. Még Bibók se volt olyan vadállat, hogy ez leneverje. Búsan lehajtott fejjel bandukolt végig a sétány elhagyottabb helyein, ahol kevesen jártak. A napfény a sziklából is kihúzza a fűszálakat. Az atyai érzése sokkal kisebb erő, még Bibók is azt kezdte most tervezni, hogy ha sok pénzt kap az okmányért Lőcsétől, nagy részét erre a kedves gyermekre fordítja. Ezzel azután apránként elringatta a lelki ismeretét. A kavicsos út mentén mindenféle fapadok kínálkoztak a fáradt sétálónak. Faragott kőpadok csak a nagy árnyékos hársak, vadgesztenyék és platánok alá jutottak különböző német feliratokkal, melyekben egy kis szellem, egy kis bölcsesség vagy ötlet szikra csillogott. E padok nem ritkán híresek voltak. Volt például diák pad a tó tájékán. Nyisd ki könyvecskédet, itt tanuld a leckédet. Az aggastyánoknak szánt pihenőhelyen ez volt bevésve. Ez itten a fáradt aggastyánok padja. Kinek sok pénze van, a városra hagyja. Ez alig, ha nem gyöngéd célzás akart lenni. Volt azután szerelmesek padja is, ezzel a lehűtő mondattal. Az Isten mindent lát, a mama mindent megtud. Bibók a város felőli bejáratnál ült le egy magányos helyen. Hogy szinte a földig lehajló öreg hárs lombozata eltakarta, de ő szemügyre vehette egy nyíláson a bejövőket, úgyhogy Klébe urat mindjárt melegiben elcsípheti. Itt is kőpad állt a polgárok padja. Jobb állni, mint járni, jobb ülni, mint állni elmondattal, de mind e sületlenségek egy csöppet se érdekelték őt, különben is ismerte fiatal korából. Csendesen ült ott, várta, míg a nap lemegy, mert addig nemigen jön Klébe, s azzal mulatta magát, hogy összeállítani próbált a képzeletében a kis pesztonka édes arcocskáját, úgy csak legalább a nevét kérdezte volna meg. De valahányszor már előtte állt, az utolsó vonásnál rendesen összehuppant, mint ahogy a buborék elpattan, és nincs semmi. Nem sokáig üldögélhetett egyedül, mert egy fecsegő öreg úr telepedett mellé, aki minduntalan beszélgetést próbált kezdeni. Nem állt meg annak a szája sohasem. Összeordott hetet havacs, nem igen volt sok értéke, amit mondott, mert legott megcsúfolta a következő állításával. Gyönyörű nyarunk van, uram, ám bátor lehetne szebb is, mert ez a sok eső nem tetszik nekem. Örökké csak ázni. Azok a szegény katonák ott a táborokban. Hát végre is nem ürge az ember, hát nem igaz? De ami azt illeti, a föld még most sincs megázva. Tegnap egy karót próbáltam leverni otthon az udvaromban, csinos házam van a Cserepes utcában. Hát képzelje, kérem, alig egy arasznyin túl olyan a föld, mint a kovácsolt vas. Hát tulajdonképpen szárasság van. E pillanatban nagy nyüzsgés támadt. A kacskaringósan kígyózó utakról sietve tódultak a járkálók arra a pontra, ahol Bibók ült. Kis vártatva kisült, hogy mi az oka. Klöszter Matild jött a kisasszonyaival, ami mindig szenzáció számba ment. A gyönyörű úri hajadonok, az ördög kertjének bűbályos virágai szemkápráztató látványt nyújtottak. Még az öreg szívek is megdobogtak ilyenkor. Az úr ugye nem ide való? Nem. Látom, mert nincs fekete ruhában. Hát meg vagyunk mi azzal verve. Ilyen a Mumaj magisztrátus alatt. Hanem most olyat fog látni az úr, hogy a mennyországban képzeli magát. Szoknya suhogást támadt. Madárcsapat rebbenéséhez hasonlatos. Csiklandozó muskátlillat áradt szét, és üdeszellő látszott meglengetni a száldokfa hárs lombjait. Mégis valami különös ünnepies csend állott be a természetben, úgyhogy semmi egyéb nem hallatszott a mindenségben, csak vagy 15 pár topán ropogása a kavicsokon, de az a ropogás és muzsika volt. Pedig dehogy volt csend, dehogy. Kocsma előtti elevenség, kaotikus bántó zsivajjádagat, muskátli illat se volt ellenkezőleg. A közeli kőrisfa aranyzöld páncélú hosszúkás bogarai, melyek ellepték, utálatos szagot terjesztettek. Minden csak úgy volt, mint azelőtt. Kivévén, hogy Klöster Matild jött arra a lányokkal. És hirtelen megtörtént a szemek teljes megrészegedése. A részeg szemek aztán egy kicsit bolondá tették a többi érzékeket is. Az öreg úr pajkosan hunyorított bibókra. A helyi vicinális kevésség minden kevésségek között a legerősebb. Na, mit szól ehhez, ha? A kirakat? Ilyen is csak lőcsém van, mi? Hát, nem nekünk való. Tempi passati, mi? Az átvonuló fiatal hölgyek a nagy látványosságok varázslatos erejével hatottak. Egy sereg tündér. Az ördögbe is nem tép a dolog. Szép lányi szen, nem ritkaság? Minden bokorban akad Magyarországon. Egyenként semmi az ilyesmi. Ki bámulna meg például egy szép paripát? De ki ne bámulna meg szép egyforma négy lovat, amit parádésan megy? Hát még egy egész ménest. Vidám és csillogó is lett volna az összkép, ha nincsenek talpig gyászban. De így is egy temetés részletét vélte az ember látni, és ez a melankolikus hangulat ránehezedett, és sokat felszítt a többi érzékek járulékából. Hát, így csalják meg egymást az érzékek az osztozkodásoknál. Szépek dűnjök te, bibók úr, mint olyan ember, aki nagyon el van merülve szorgos munkába. Amint, hogy tényleg lázasan gyors munkát volt kénytelen végezni. A kis pesztonkát villám hirtelen felöltöztette képzeletében, ugyancsak hasonló, finom csipkés ruhába, és amint kettesével, hármasával elsétáltak mellette a kisasszonyok, mindenkihez odaállította összehasonlítani. És hát csodák csodája, minél szebb volt a kis pesztonka. Az öreg fecsegő bácsi eközben egy kedves filigrán alakra mutatott. Az ott a dúsgazdag Blom Klára. Bibók egy szempillantás alatt megvizsgálta. Bomoljak meg, ha nem szebb ennél is, gondolta magában. Majd hangosan mohón kérdezte. Hát a Kvendel kisasszony melyik? Ó, hát az már férjhez ment, felelt a minden tudó lőcsei aggastján. Bibók szinte elszomorodott, hogy férjhez ment. Nem tört volna be a dereka, ha bevárja, míg őt is előbb összehasonlítja Bibók a kis pesztonkával. De most egyszerre hátra hőkölt, és tátva maradt a szája. Jött a legszebb. Egy deli kuruc hadnaggyal beszélgetve jött. Jaj, neked kis pesztonka! Majd olyan magas volt a kisasszony, mint a tiszt. Egyenes tartású, mint a szarvas. Hajlékony, ringó test, mint a gyíké. amellett kecses finom arc, üde, mint a kinyílt rózsa, a kinyílás első napján a hajnali órákban. Hát ez már nem is leány, ez már több, ez már tünemény. Tyű, sziszent fel, bibók, hajjajaj, többet nem mondott. Ebben benne volt bámulata, elcsüggedése és hátrálása. Tyű, sziszent fel, valamit. Otró Kócsi Rozália, magyarázta a fecsegő öreg úr. Helyes kis macska, mi? Bibók a kísérő tisztre vetett egy pillantást. Felismerte. A tiszta vőlegénye, tudakolt az öregtől. Nem hiszem. Ez alkalmasint csak olyan mellékimádó, aki udvarolni tanul rajta. Ez egy görgei fiú. De nem azé a bizonyos görgei, aki nekünk azt a nagy bajt csinálta. Ennek az apja becsületes ember, a fiú se rossz, dicsérik, elég csinos is. Hanem azért a szép Rozáli mégse neki nyílik. A hír legalább azt veri, hogy a mi fiatal Fabriciusunk lesz a férje. Érdekes, hogy az a görgei vágta le egy párbajban a Fabricius fülét, és most megint egy leánynak udvarolnak. Hallom, szeretik ezt a Fabricius lőcsén. Szemünk fénye, uram. És mit várnak tőle? Mindent. Végtelen ügyes fiú. Megvan abban minden, ami egy derék embernek kell. Nem hiányzik annak se eléje, se tudománya, semmije. De az egyik füle mégis hiányzik, nevetett Bibók. Nem állhatva a túlságig vitt magasztalást. Na hát, éppen ez a hiányzó fül az ő népszerűségi tőkéje. Azért választottuk meg szenátornak, mert az ő gyűlölete görgei ellen még ezzel a hiányzó füllel hosszabb, mint a többieké. Bibó gúnyosan mosolygott. Ugyan hagyjanak fel ezzel a vitézi hadonászással, tisztelt uram, hiszen nem akarnak maguk görgeivel szemben semmit. Lármáznak, és nem csinálnak semmit. Nem is tudnak, mit csinálni. Bevárják, míg meghal végelgyengülésben, az emberi kor végső határán. És akkor majd azt fogják mondani, erős várunk nekünk az Isten, íme meg semmisíté, áldáz ellenségünket. Az öreg úr felelni akart valamit, mikor a szemben levő forduló útnál ismét látható lett a klöszterintézet. Már megkerülte a sétánynak ezt a legtávolabbi köröngyét, mely a tavat övezte, s hol a legritkább virágok voltak elhelyezve. A teljes, vagy mint akkor nevezték, a dupla ibolyák, székfüvek és mákvirágok, kalászvirágú nárdusok, a híres obrutabokrok és a hajdan való lippai érsek, csodás kertjéből szerzett új tulipánok. Ezeknek nézésébe merülve úgy látszik, még egyszer körülmennek, de most megszaporodva, mert íme már Fabricius is ott van, az Otró Kócsi kisasszony oldalán. Az öreg úr megpillantván, ahelyett, hogy felelne Bibóknak, beérte egy halk jelentőség teljes figyelmeztetéssel. Pszt, megjött. Bibók szétnézett erre, ő is megpillantá, de a másik oldalról a szuszogó Klébe urat, és elrémülve szögezte tekintetét a fecsegő öregre. Hogy tudja, dadogta meg semmisülten. Hiszen látom, szólt a mindentudó öreg. Szerencsére csak hamar kibontakozott a hölgycsoport, és Bibók úr látta még egyszer Otró Kócsi Rozáliát két tűz között. Jobbról mellette Görgei Gyurit, balról pedig a szöszke nyulánk Fabriciuszt, akit Béláról ismer. Megértvén a helyzetet, megkönnyebbült lélekkel ugrott most már fel, és Klébéhez sietett, örvendező gesztusokkal ölelvén át az érkezőt. Kit ez láthatólag bosszantott, tekintettel tiszta fekete ruhájára, melyel nagy ellentétben állt a Bibók piszkos, zsírpecsétes öltönye. Elnye, hát ne folytson meg. Fú, minden csontom ropog. Bibók úr legyen esze. Azután be is piszkít. Áruha mentegetőzött Bibók, és elbocsájtotta. Hívott, hát jöttem. Nagyon örülök, de menjünk ki innen a mezőre, sok mondani valómban. Ott magunk leszünk, és szabadon beszélhetünk. Elhagyták a kertet, és a barázdán, a Flanger Jánoség borsóföldje mentén a kenderáztatók felé vették útjukat. Klébe úr törte meg a csendet. Nos, rágondolta magát. Bibók úr hallgatott egy percig, mintha nehezére esnék a vallomás, aztán suhajtott, és így szólt. A szegénység gonosz gazdája az embernek, sok olyat parancsol, amitől a lélek elfordul. Hát én arra határoztam magamat, hogy lehámozom kegyelmetekről ezt a sok fekete ruhát, ha becsületesen megfizetik. Elhozta az írást. Itt van. A mellére ütött. Nem mutatná meg? Mondd, hogy nem. Kihúzott a belső zsebéből egy 4 rétben összehajtogatott, fekete viaszkos vásznat, abból vett ki egy megsárgult ívet. Klébe úr belepillantott, és gondosan megvizsgálta a pecsétet, majd visszaadta. De ez rendben volna, és mit kér érte? 400 aranyat, az sok. Mit gondol, egy alispán feje, nem közönséges tök, jegyzi meg Bibók. Nem adom olcsóbban, hiszen nem ettem nadraguját. Alispán fejeket mostan olcsóbban is lehet kapni, vélte Klébe úr. De itt nem csak a fejről van szó, hanem Lőcseváros becsületéről is, vitatta Bibók. Igen, de 400 arany ma olyan pénz, hogy nem minden ládában akad. Mindegy, egy poltúrát se engedek, hánykolódott Bibók. Nem lehet. Egy Görgeivel szemben én legalább nem tehetem. Nekem jó emberem volt, fölkarolt, ezredessé tett. Az ilyen embert meg kell becsülni. Nem adhatom 400 aranyon alul. Beláthatja kegyelmet. Klébe úr nem látott be semmit. Méltóság teljesen vonogatta a vállát. Hiszen én végre se bánom. Nem az én pénzemből megy. Én csak azért faragnék le az összegből, hogy foganatja legyen a működésemnek. Mert ha már a történelemre dolgozom, nem szeretném, hogy szétmenjen az alkú egy pár ostoba arany miatt, hiszen nekem semmi hasznom belőle. Nekem csak az öntudat kell, hogyha egyszer az öreg Klébe behunja a szemét, azt mondják az emberek a temetésén. Derék fickó volt, ő húzta ki Lőcsevárosát a kátyúból, hanem azt nem mindenki tudja. Talán a templomfal mellé is temetnek, kevélyen csillogtak a szemei. Meg lehet odadugnak, de bizony vékony haszon az is. Én csak azért mondom, mert 400 aranyat nem tudom, hol vesz a magisztrátus olyat, amiről ne kelljen nyilvánosan beszámolni. A város tyúkja jó tojó, az igaz, de ami sok, az mégis horrendum sok. Hanem hát elmondom a bírónak, s lesz, ami lesz. Hosszan tárgyaltak még azután, leülvén a kenderáztatók mellett egy sziklára. Bibók eközben nagy hibát követett el, némi apró baráti kölcsön iránt terjesztvén ki csápjait Klébe felé. 3 tallért kért addig is, míg az ügy lebonyolódik, elmesélvén, miként lopták el az erszényét tegnap a blinicai korcsmában, ahol egy jó ebéd után állítólag elszundikált. Micsoda? Pattant fel Klébe úr megbotránkozva szörnyű haraggal. Kegyelmednek egy futó dinárja sincs, mégsem enged a 400 aranyból. Hát van ehhez fogható könnyelműség a világon? Ember, ember, éhen akarsz pusztulni csupa pénzéségből? Hallatlan szemtelenség, egy poltúra nélkül itt állni és ilyen hangon követelni egy garmada aranyat. Úgy, jó tudni, hogy egy grislie sincs. Hisz ez akkor más. Hát enged 100 aranyot, vagy nem enged? Lehetetlen, mondta már az okokat. Akkor nem kapja a 3 tallért se, Isten áldja meg. Engedek, hörögte Bibók. Most már bízom az üzletben, dörzsölte Klébe a kezeit megelégedetten. Elhitette magával, hogy most újból 100 aranyat mentett meg a városnak. Ennyivel is érdemesebb megint a székes templom falába temettetni. Most már gyorsan megegyeztek a többi pontokra. Klébe megígérte, hogy még ma este bármi későn közli a bíróval megérkezését, és döntő választ kér holnapra. Miképpen tudhatom meg az eredményt, kérde Bibók. Hová menjek megmondani? Én itt a kerti vendéglőbe vagyok szállva, mégpedig Tropszky név alatt. Az emeleten van egy kis szobám. El ne felejtsek, Lébe bácsi, Tropszky Antal. Elválván egymástól Bibókot igen bosszantotta a 100 arany. Éppen a szegény kis pesztonka részét gerebjészte el az öreg Klébe. A vendéglőbe érve felment a szobájába, nem mert a sokadalomba elvegyülni. Kárász uramat megkérte, hogy miután a feje fáj, küldjön fel neki valami könnyű betegnek való maradékot. Hát a kis pesztonka vitt fel neki később egy malacfejet, egy tányér ludaskását és butykos kancsóban bort. A többi edény úgymond mind odalent van igénybe véve. Bibók igen nyájas volt a leánykához, megkérdezte, hogy hívják. Engem Millinek neveznek. No hát gyere ide, kis Milli. Mit, te félsz tőlem? Fenye, túrom, megtúrom, bizony mindjárt belét harapok. Ha, megeszlek. Nagy vörös tenyerét a sejmes lenhajára tette, egy párszor végig húzta rajta. Aj, valami különös édes érzés volt. Bejófogása van a hajadnak, Millike. Vannak-e testvéreid? Egy. Hol van? Ott van Görgőn. Ő is szolgál? Nem, ő nem szolgál, csak én szolgálok. Egy jó úr magához vettes, ott úgy kényeztetik, mint akár egy kisasszonyt. Azt mondják, hogy annak az úrnak is van valahol egy leánya, aki majd egyszer hazakerül, és akkor ott találja a komornáját, akit előre kineveltek a számára. Hogy hívják a testvéredet? Vandának. Van olyan csinos, mint te? Csinosabbnak kell lenni, mert az az úr megnézett mindkettőnket, aztán őt választotta. Ha én lennék a csinosabb, engem választott volna. S hogy hívják azt az urat? Görgei Pálnak. Bibók elkomorodott, valami lelki ismeret furdalás félét érzett. Elmúló tünet volt az nála, mint más embernél a csuklás, csak inni kellett rá egy kortyot. Azt meg is cselekedte a butykosból, de azért dohogott magában. Mégis szörnyűség, hogy engedtem, hogy 100 aranyat engedtem. Egy ilyen jó embert adjak én oda 300 aranyért? Soha. Inkább dögölj meg éhen, Bibók Zsigmond. Haját felborzolva, fels alá kezdett futkosni a szobában, mint egy haragvó vatkan. Milli ilyetten osont ki a szobából. De hát mikor fel akar akasztatni, mindegy, mégse kellett volna odaengednem a kis pesztonka részét. Egész éjfélig került az álmosság. Az utolsó vendégek már 10 órakor elmentek, mert a zárórán otthon kell lenni. Bibók nehéz lépteit még mindig hallani lehetett odafönt. Másnap mindjárt délután Klébe úr kereste fel, még az ebédnél találta, és suttogva beszélgettek a vadgesztenye alatti kis asztalnál. Kárász uram észrevette, hogy dolguk van együtt, hát nem ült oda. Széne vagy szalma? Hát még semmi se. Nuskorb uramnak tetszik a dolog. Ma délelőtt magához hivatott egy pár jelentősebb szenátort, magántanácskozása, és előadta a tervet. Nuskorb érzi, hogy tennie kell valamit, erősen nyomja már a közvélemény. A szenátorok is azon a nézeten voltak, persze esküpecsétje alatt zárt ajtók mögött folyt a tanácskozás, csak én tudom, akit behívtak maguk közé, és oda ültettek a zöld asztalhoz. Azon a nézeten voltak, hogy meg kell venni az okmányt. Az egy Fabricius ellenezte. Végképpen ellenezte. Hát, ez egy ostoba tacskó. Ha valaki megbuktatja a tervet, akkor Fabricius az. Azt mondja, hogy ez a mód nem méltó Lőcséhez. Lőcse bosszút áll, ha áll a saját erejével. Marha. De nem mint árulkodó, mint denunciáns. Aki el nem pusztul, azt mondja, a megalázásban elpusztul, ha méltóságának palástját leveti a szemétben. Nem tudták kidobni, hát hiszen szépen érvelt. Igaz, hogy Nuskorp se hagyta magát. Sok esze van annak az embernek. Azt állította, hogy ez talán áll a magán szemére nézve, mert az vérből és húsból van, és a vér forr, a hús átmelegszik tőle, az inak megfeszülnek. De egy város házakból áll, és mindenféle más javakból, melyeket generációk gyűjtöttek, és egyetlen nemzedéknek egy rossz pillanatban fogamzott dőfös gondolatáért kockáztatni nem szabad. Megengedi úgymond, hogy a bosszú kielégítése most közszükséglet. Sőt, ezt maga is látja, de úgy gondolja, hogy a hatóságnak az a célja, hogy az ilyen közszükségleteket minél olcsóbb módon, minél kevesebb kockázattal kielégítse. Ha intrikával lehet, az intrika is jó, mert a dicsőség az szép dolog ugyan, de a város sorsa azért van a tanács kezébe letéve, hogy a tanács felbokrétázza magát olyan virtus cselekedetekkel, melyek szépen hangzanak, mint a harangok diadalmi zúgása. De később kisüljön, hogy biz az temetési harangszó, és hogy valami gyönyörűen fejezte ki magát, megálljunk csak, jaj, hagyja a pokolba a kifejezéseit, vágott közbe Bibók türelmetlenül. Mit bánom én? Mondja meg már egyszer, hogy mit végeztek. Azt, hogy ma este 10 óra után idejön maga a bíró kegyelmethez, fölkeresi a szobájában, és ha alkalmasnak találja az iratot, kifizeti érte a 300 aranyat. Bibók arca ragyogott az örömtől. Az a jó meg a dió, mondta tréfásan, a klébe opó kezét szorongatva. Hát mondani se kell, türelmetlenül várta az estét. Oly hosszúak voltak az órák, mint még sohasem. Hogy az időt eltarisznyázza, nyakába vette a határt, órákig ügyelgett az erdőben, terveket kovácsolva, csak mikor besötétedett, tért haza. Kocsma most is tele volt lőcsei kirándulókkal, áziak el voltak foglalva, még a kis pesztonka is söröket hordott. Különben ez egyszer Bibóknak se kellett vacsora, annyira felizgatta a gondolat, hogy holnap már 300 aranya lesz. Felment a szobájába, leheveredett a lócár, amely két bőrpárnával ellátva egészíté ki az akkori vendégszobák legszükségesebb bútorzatát, pipára gyújtott, és a füst macskák gomolygása mellett ábrándozott. Ámbátor a sötétben való pipázás nem élvezett szakértők szerint, akik ilyen meggondolatlan véleménnyel látványnak hitetik el a dohányzást. Hogy meddig ábrándozott így az öreg kalandor, maga se tudta. Egyszer csak arra neszelt fel, hogy a szomszéd szoba ajtajában kulcs csikordul, és valaki belép. Azon túl ott is marad, súlyos léptekkel méri a szobát fel és le, melyek bizonyos tompaságban áthallatszanak. Bibókot egy kis nyugtalanság fogta el. Ki lehet ott, és miért van ott? Lábújhegyen kellett jönnie a lépcsőkön, hogy csak a kulcs zörejét vette észre az ajtózárban, s ha lábújhegyen jött, az arra mutat, hogy óvatosságra van szüksége. Gyanús az eset egy kicsit. Hát, ha bíró uram forral valami ármányt. Megtölti a szomszéd szobát hajdúval, darabonttal, és mikor az okmány átvétele következnék, azok egy adott jelre berontanak, leteperik, elveszik erőszakkal. Még csak nem is kereshetne orvoslást sehol. Az ember, ha sok ideje van, sok mindenfélét gondol, kivált egy kis fantáziával gyúrja a történendőket. Az idő már későn lehetett, a vendégek lassan kint szétszélettek. Bibók lepillantott az ablakon, éppen az utolsó asztal vonult el, csak Kárász uram ült még künn egy félreeső asztalkánál, és az esti bevételt, a Pro Libertate Kongókat számlálgatta 10 évvel, és hányta be egy arra a célra kihozott puttonyba. Küncsöndes éj volt a nyári fehér éjszakák egyike, melyek olyan rövid ideig tartanak, hogy nem érdemesek sok fekete festékre. Bibók hallgatózott. Csak a békák brekegtek a közeli kenderáztatókban. Pedig most már jöhetne a bíró. Hova tovább, mind idegesebb lett, az ajtóhoz ment, hogy egy picint nyitva hagyja. A nyíláson át meghallja a bíró lépteit, és jókor kinyitja majd előtte az ajtót, hogy a különben meredek garádicson lásson, és hozzányisson be, ne ahhoz a más valaki ez a szomszéd szobában, ha a turpisság híján van a dolog, amint hogy legalább egyelőre úgy kell venni. Az ajtót kinyitotta egy csöppet, de mert az ablak is nyitva volt, a támadó léghuzam becsapta a zsalutáblát, és eloltotta a fagygyugyertyát, mely az asztalon nyújtogatta piros nyelvét. Éppen meg akart fordulni nagy bosszusan, mert a gyertya újbóli meggyújtása a körülményesebb feladatok közé tartozott, mikor egyszerre női ruhasuhogás hallatszott a lépcsők alján. Talán a kis pesztonka jön fel, majd egy halk rózsdás hang törte meg a csendet. Csak lassan, kisasszonykám, fogódzik a karfákba, és vigyázzon, hová rakja a talpacskáját. Mégse a kis pesztonka. Bibóknak olyan látása volt, hogy a bagó is megirigyelhette volna. Egy fél esztendeig ült sötét börtönben, Szmírnában, azzal szerezte. Amint egy újnyi nyíláshoz tapasztotta az arcát, úgy, hogy az egyik szemével leláthasson. De most mégse hitt a saját szemeinek. Hát, ha csak álmot lát. A tegnapi nyulánk szépség tipegett fel a garádicsokon. Az, akit Otrokócsi Rozáliának mondott a bizonyos, fecsegő lőcsei öreg úr. Ő az, semmi kétség. Megismerni millió közül. Hú, tehát így vagyunk, kisasszonyka. Itt légyottozunk a kerti vendéglőben. Ilyen fiatalon, ilyen